Terítéken a lélek, önismeret az ételeken keresztül. Miért alakulnak ki a falásrohamok? Mit árul el a főzési stílusunk és a konyhánk rólunk? Mit együnk, hogy csökkentsük a depresszió esélyét? Mit jeleznek a gyerekek, amikor nem hajlandók enni? Mai vendégünk Cecz Fruzsina tanácsadó szakpszichológus, akivel új könyvéről, a gasztropszichológiáról és arról beszélgetünk, milyen hatással vannak az ételek a mentális egészségünkre. Nagyon nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit. Szörnyi Kriszta vagyok, mellettem Cecz Fruzsina, gasztropszichológus. A gyomrunk nagyon-nagyon sok mindent jelez. Kíváncsi vagyok elsősorban, és szerintem néhány tévhitet romboljunk le azzal kapcsolatban, hogy mivel is foglalkozik egy gasztropszichológus.
Köszönöm szépen. Alapvetően az étkezés lélektanával foglalkozom, és inkább az egészség oldalával, tehát nem az evészavarokkal, az a klinikum területe már inkább, hanem az egészség oldalával, ami azt jelenti, hogy az étkezés, az evés, az étel egy örömforrás, sok-sok szimbólum, sok-sok történet rejlik ezek mögött, a fogások mögött. Foglalkozom ízemlékekkel, szerintem mindenkinek van olyan íz, olyan étel, ami úgy megmozgatja is. Jaj, a nagymamámnak az az étele. Jaj, amikor legutóbb Korfun voltunk, és ettük azt a... Emlékszel? Tehát, hogy vannak ezek a nagyon maradandó emlékek, ezekkel is sokat dolgozom, mert nagyon-nagyon megszólít mindenkit. Illetve foglalkozom egy kicsit a fogyás, életmód, étkezési problémák olyan területen, hogy mondjuk ételintolerancia, annak a nem a testi, fizikai, orvosi részével, hanem inkább, hogy ez lelkileg mondjuk mit tud megmozgatni, vagy hogyan kell ezt elfogadni. És például a könyvben az utolsó rész az ünnepekről szól, nem véletlenül, mert az ünnepeknek hatalmas szerepük van, ugye ilyenkor a terített, szinte roskadozó asztaloknak, úgyhogy ezekkel is előszeretettel tartok még külön erre fókuszáló, akár csoportokat, üléseket, mert ez is nagyon megmozgató téma.
Adódik a kérdés, hogy neked mi a kedvenc ételed, és hogy egy picit legyünk gyakorlatiasabbak. Mondd is el, hogy mi minden kötődik neked ehhez az ételhez.
Fú, ennél nehezebbet nem is tudom, hogy tudnál lekérdezni, de azt szoktam mondani pszichológusként, hogy mindig az első, ami beugrik, az a jó válasz valamire, úgyhogy először, amit beugrott, azok a kelt tészták. Velük különösen jó barátságot ápolok, és szoktam néha küldeni a barátnőmnek péntek esténként, hogy a terápiás pogácsát sütöm éppen. Tehát, hogy minden, ami kelt tészta, mondjuk aranygaluska és pogácsa, hogy édes és sós is legyen. Szóval velük így nagyon jóban vagyok. Egyrészt az ízük miatt, hát ezt persze nem kell szerintem ragozni, hogy miért. Másrészt pedig nagyon sok élmény kapcsolódik hozzájuk, akár a készítés, akár az étkezés során, tehát nekem az tényleg ilyen szinte terápiás jellegű, ahogy itt tudok dolgozni a tésztával, és nem géppel keverem, hanem kézzel, és úgy bele megy akár sok-sok feszültség, akár sok-sok öröm, tényleg ilyen nagyon jó folyamat, és maga a várakozás is, amíg ez készül, az is szerintem egy nagyon fontos része az ételkészítésnek. És hogyha belegondolok abba, hogy mondjuk mikor csinálom ezeket az ételeket, akkor az is az eszembe jut, hogy mondjuk mikor külföldieknek szeretném megmutatni Magyarországnak az ízeit, vagy külföldieknek szeretném egy picit föltállalni, hogy mik jellemzők erre az országra, akkor ezeket biztos, hogy csinálom. Tehát valahogy így része a családnak is, ezek a kertésztás fogások, meg úgy nekem így tényleg én szélesebb ezeknek a spektruma.
Nemrég épp arról beszélgettem valakivel, aki egyébként szakmabelid, hogy mennyire magyar identitáshoz kötődik a rántott hús. Tehát, hogy egy rántott húsban ki tud fejeződni az identitásunk. Arra azonban ritkábban gondolunk, hogy a saját identitásunk is kifejeződik abban, hogy hogyan étkezünk, hogy mit eszünk, hogy hogyan esszük, hogy milyen környezetben, milyen konyhában és hogyan készítjük el.
Maximálisan igen. Önismereti terepként használom a konyhát, illetve a főzést is. Ezzel mindig meglepődnek először, hogy most akkor ezt így hogy kell elképzelni? Hogy mit keres egy pszichológus a konyhában, egy konyha a pszichológiában, meg úgy egyáltalán hogyan össze a kettő? És egyébként az egész, ami itt az asztalon van, ez a könyvnek az ötlete is főzés közben született, milyen meglepő, mert hogy pont arra figyeltem föl főzés közben, hogy mennyire sok hasonlóság van a között, ahogyan én főzök, mint ahogy működöm a hétköznapokban. És ebből jött aztán ez így tovább, szőttem, kutattam, persze átnéztem azért ennél alaposabban is ezt a témát, és ehhez valahogy szintén is sokan tudnak kapcsolódni, hogy jé, de érdekes, hogy nagyon sok jellemvonás rajzolódik ki a konyhában, vagy akár étkezés közben, hogyha valaki megfigyelünk evés közben, vagy válogatás közben. Pont azért, mert annyira ösztönös tevékenység ez, tehát annyira nehezen tudunk viselkedni egy idő után, vagy úgy tartani, moderálni magunkat a konyhában, mert meg az evés közben is, tehát egy darabig azért lehet, de egy idő után nem, mert annyira előtörnek az ösztönök, és annyira ez egy ilyen elemi dolog, hogy ott van előttünk egy finom gőzölgő valami, meg ahogy készítjük az is, hogy nagyon sok kaput szerintem megnyit, és sok jellemzőt elárul.
Nem beszélve azt, hogy ahogyan eszünk, az is mennyi mindent elárul rólunk.
Igen, különböző stílusok vannak, vagy különböző típusok, aki nagyon lassan eszik, és válogat, meg úgy külön válogatja, lehet, hogy ő a munkájában is mondjuk hasonlóan alapos, kicsit lassabb, de úgy fontos neki a sok-sok részlet, vagy van, aki csak úgy éppen bezabálja, és szinte csak ilyen üzemanyagként tekint rá, vagy ilyen, oké, 400 kalória, megettem azt viszontlátásra. Tehát, hogy nagyon fontos az, hogy milyen kapcsolatunk van az étellel, mennyire vagyunk vele, egyáltalán kapcsolatban vagyunk-e, készítünk-e magunknak mondjuk ételt, vagy mindig más főz ránk, mennyire fogadjuk el másoknak az ételeit, hogyan eszünk társaságban, tudunk egyáltalán mások előtt enni, mert az sem mindenkinek könnyű. Szóval, hogy érdemes szerintem figyelni magunkat néha-néha evés közben, vagy ételkészítés közben, nem minden egyes nap, mert ez nyilván lehetetlen, de hogy néhány ilyen nyugodtabb napon, vagy nyugodtabb főzésben egy teljes jelenléttel fordulni az étel felé, meg az ételkészítési munka felé, mert nagyon sok mindenre szerintem választ lehet kapni, pont ezáltal, mert annyira elemi és annyira könnyű kapu tényleg így sok válaszhoz.
Ez mitől függ szerinted, hogy valaki szeret főzni, vagy éppen nem szeret ezzel foglalkozni, vagy nem akar rászánni időt?
Szerintem lehet ennek egészen régre visszamenő története is, mondjuk akár azt, hogy otthon mit látott, mennyire volt jellemző az, hogy mondjuk valamelyik szülője vagy nagyszülője főzött, mennyire látott erre példát, hogy hogyan, egyáltalán hogyan eszünk, kapott erről valamilyen képet, valamilyen mintát, hogy mit jelent nálunk az étel, és hogy azt honnan szerezzük be. És persze lehet ennek egy felnőttkori tovább menetele is. Szerintem nagyon fontos az, hogy mondjuk kinek mi az időbeosztása, vagy kinek ki tudja azt megengedni magának, mert ez mondjuk egy 20 percről beszélünk, hogy erre szánja azt a 20 percet, vagy éppen csak így ilyen multitasking módon egyszerre négyféle dolgot csinál, e-mailt olvas, tévét néz, vezet és még eszik. Mennyire adja meg magának ezt az időt mondjuk valaki, mennyire gondolja azt, hogy igen, én ezt most megérdemlem, és jár nekem ez a 20 perc, ez a 20 perc nyugalom, ez a 20 perc magamra szánt idő, és az, hogy táplálom magamat. És sokan, akik mondjuk egyedül élnek, ők is azt mondják, hogy hát most magamnak minek főzzek? Hát kinek másnak? Tehát, ha magadnak nem, akkor persze nagyon jó adni, és fantasztikus élmény, hogyha így föltállalhatjuk az összes gondoskodásunkat és jó érzésünket, és ott ül a 18 fős nagy család, de hogy magunknak sem hiszem, hogy egy műanyag dobozból a, nem tudom, asztalnak támaszkodva kell lenni, hiszen ez is azt mutatja, hogy meg kell magunkat tisztelni, és meg kell adni a testünknek és a lelkünknek is azt, hogy jól lakottak legyünk, mert hogyha a lelkünk nem lakik jól, akkor sok-sok további nassolás és egyéb járkálás fog következni, amik ugye mind-mind már nem a fizikai éhségről szólnak, hanem a lelki-pszichológiai éhségről, amikor másra éhezünk és nem ételre, csak az ételt találjuk meg pótléknak, dicséretre, törődésre, elismerésre, ingerekre, egyebekre.
Ezt azért majd mindjárt fejtsük ki bővebben, mert nekem ez volt az egyik legizgalmasabb rész, de hát lám már megint a családi kapcsolatoknál tartunk, és megint a saját magunkkal való kapcsolódásnál tartunk. Szóval említetted a gondoskodást elsőként. Mi minden van még az ételben? Vagy lehet még egy ételben?
Igen, van egy olyan rész a könyvben, azt hiszem a harmadik fejezet, az étel mint szimbólum, vagy étel mint üzenet. És ezt igazából, ezt elmondom, hogy dupla ennyi volt ez a fejezet, csak kihúztam a felét, mert túlságosan eltolódtak volna az arányok, mert ezt nem tudtam abba hagyni, tehát hogy még ez is szimbólum, még az is szimbólum, még az is ott van az étel mögött, úgyhogy ez most ilyen best of, amik benne vannak a könyvben, de van még más is, szerintem, ami szimbólum. Hát lehet például, szerintem a legelső egyik, mint a szeretett nyelv, az egyik nagyon első, nagyon-nagyon erős üzenete az ételnek, amikor én be is venném egyébként hatodiknak az öt szeretett nyelv mellé Gary Chapman írásaihoz az ételt, mert persze benne van egyébként valamennyire, mert sok minden lehet étel, az ajándék, meg a közös együtt töltött minőségi idő, de hogy az étel szerintem külön megérdemelni egyébként azt, hogy legyen egy ilyen szeretett nyelv kategória, mert nagyon sokaknak, nagyon sokan így fejezik ki, szavakkal nem olyan könnyen megy, ritkán találkozunk, nem tudjuk, hogy fogalmazzuk, de azt, hogyha oda így föltállaljuk, akkor mindenki érzi, hogy itt valami különleges kapcsolódás jön létre az asztal mellett. De például az otthon maga szerintem is nagyon fontos jelentése lehet, vagy szimbóluma lehet az ételnek, akár úgy, hogyha mondjuk külföldön vagyunk hosszabb ideig, és van egyfajta ilyen hazavágyódás ízek tekintetében, vagy hogyha mondjuk csak az országon belül máshova költözünk, akkor egy borsodi és egy, nem tudom, Zala megyei találkozik, akkor lehet, hogy két külön világ jön létre, hogy ti hogy eszitek ti tényleg, és akkor egyszerűen már elkezdenek kapcsolódni, hogy az ételről nem is beszélnek már, hanem egészen más történetekről. Vagy akár lehet az étel mondjuk egyfajta státuszszimbólum is, nagyon fontos szerintem ez, és ez egészen az ókorban gyökerezik, tehát hogy azért az ottani lakomák nagyon hasonlóak voltak a mostani vendégségekhez és partikhoz, kicsit máshogy hívjuk, kevesebb a ledugott pávattól, meg ilyesmi, de hogy egyébként nagyon hasonlót szeretnénk elkápráztatni, megmutatni, lenyűgözni, itt a pezsgő, így áll, mit kérsz, hagyd gondoskodjak, hagyd mutassam meg, hogy én hogyan élek, milyen módban élek. Tehát például ez is lehet egy ételnek a üzenete. Lehet szerintem például, sok ilyennel találkoztam, amikor az önállóságot, az autonómiát fejezte ki az étel. Akár fiataloknál, hogyha végre elköltöztek és kirepültek, és ott a koliszoba, ahol lehet mindenfélét enni, csupa hülyeséget, amit anya nem engedett meg. Van is egy ilyen leisenira egy esetként, amikor egy lány, szerintem az több hónapig sós magyarót és tonikot evett, mert azt otthon mind ilyen szemét kajának hittek, és tilos volt. Na, ott a koliszobába elszabadult a sós magyaró, és hogy egyszerűen így ez kellett ahhoz, hogy ezt végre magának vehesse meg, és ő választotta ki az ő pénzéből. De egyébként autonómia az is, amikor mondjuk egy szülő-gyerek kapcsolatban, hogyha mondjuk mindenki, megnézzük, hogy ki dönti el, hogy mit főzünk, ki főz, kinek a kérése teljesül. A szülők a maradékokat teszik csak, meg az ilyen feltracsmározott sonkadarabokat, vagy vannak az akik is rendes ételük. Tehát, hogy nagyon sok szinten, nagyon sok életkorban megmozgat minket az étel, és mondom, hogy szóval, hogy ez ilyen végtelen téma, úgyhogy abba hagyom, de olvassátok el a Best of-ot, mert és még tényleg van még egy ennyi rész a fejemben.
Mert a következő kötetben kivesézzük. Nagyon sok mindent hozunk a családból, ugye sok mindent másolunk. Azt is, hogy mit jelent az étel?
Én azt gondolom, hogy igen. Első körben. Aztán ezt felül lehet írni, negatív és pozitív irányba is mozoghat, de az, hogy valaki milyen mintát kap, hogy hogyan zajlanak az otthoni családi étkezések, az szerintem nagyon meghatározó, mert ugye ott nem csak eszünk, hanem ott kapcsolódunk, ott kommunikáció van, vagy nincs, valamilyen hangulat van, vagy fagyos, vagy kedves, vagy megtartó, vagy ott beszéljük ki az összes feszültséget, és ott kiabálunk egymásnak az asztal fölött. Szóval, hogy ha nem is csak maga az étel, hanem az étkezésnek a hangulata. És ez egyszerűen meghatározza azt, hogy utána később hogyan fordulunk az étel felé. Van-e valami mondjuk tiltva, ami utána így beragad, hogy hát nekem nem tudom, a szüleim sosem engedték meg, hogy, vagy mindig megengedték, hogy. Akkor utána ez nem tud nem hatni rám. Aztán felül tudom írni persze, nem 38 évesen, hogyha egyszer csak úgy döntök, hogy na már pedig én most ezt meg fogom magamnak engedni, hiszen miért ne ehetnék meg egy szelet tortát, vagy már nem vagyok táncművész, akkor miért ne ehetnék meg valamit, mert nem kell már arra figyelnem, hogy 48 kiló legyek, de hogy ezek olyan minták, pont azért, mert annyira ugye elemi az étel, és annyira ott van velünk, hát születésünk előtt kezdődik ez a viszonyunk az étellel, akárhogy is nézzük, hogy meghatározza az összes hangulatunkat. És nagyon érdekes az, hogy sokan meglepődnek a csoportjaimon azon, hogy jé, most, hogy így beszélünk, nekem igazából csak ételekkel kapcsolatban vannak az első emlékeim. Nem is az, hogy csak konkrét ételekkel, ízekkel, de hogy így étkezéshez kötődnek. Tehát amikor összegyűltünk mindig karácsonykor, és Frici bácsi mindig ott leverte a balhét, hogy amikor a mamám mindig terül-terül jasszakant varázsolt, és fantasztikus mesevilágot csináltak. Tehát, hogy nagyon sok ilyen első emlékünk van, amik nem is gondolnánk, hogy mennyire nagy szerepe volt ezeknek tulajdonképpen az ételeknek, ízeknek is, és aztán ezek elő tudják így pak húzni, szinte ilyen reflexként ezek az ízek, vagy étkezési szituációk, ezeket az egész emléket magát, és a hangulatot, halljuk hozzá a hangokat, érezzük az ízeket, halljuk hozzá Frici bácsi hangját, ahogy kiabál, vagy éppen kedves, tehát ezek mind ott vannak bennünk, és mozognak.
Manapság azért szemmel látható a most már a gasztroforradalom, elég csak megnézni a könyveinket, rengeteg nagyon csábító dolgot találhatok. De hogy egy picit nekem ez a nagymamám világát idézi föl, ez a mai világ, amikor hatfélét főzött a családnak, és minden is volt az asztalon, és egy picit elkezdtük másolni, nem beszélve arról, hogy amiről szó van a könyvedben is, hogy a karantén alatt milyen teljesen természetes módon fordultunk vissza az ételek felé, és az ételkészítés, a kenyérdagasztás, vagy a kalács készítés, vagy bármilyen finomság, és nagyon sokszor a közös étkezés volt az, ami megtartó erő volt a karantén alatt, hiszen még a nagyobb családi lakomák is elmaradtak sok esetben.
Így van, az egy nagyon különleges időszak volt, már hogy minden irányba különleges, jó és rossz irányba is szokatlan volt. Az, hogy ennyit voltunk együtt. Hát szerintem sok család sosem volt még ennyit együtt. Nyaralni eljártak egy hétre, és aztán utána összezárva. Hát ez egy egészen ismeretlen és új műfaj volt sokaknak. És szerintem nem véletlen, hogy ennyire befordultunk a konyha felé, ennyire ott élték ki sokan magukat, és a kovász, hát az a kovásznak a kovász lobby szerintem rendkívül boldog volt, hogy jött egy kis megsegítés, mert annyira behúzta az embereket ez a fajta munka, egyrészt azért, mert hogy ilyen kétkezi. Tehát, hogy végre gyúrhatok, végre valamire van ráhatásom. Ha már annyi mindenre nincsen, mert itt az a francos vírus, nem tudom, hogy kimehetek az utcára. Nem, egy ilyen láthatatlan ellenséggel küzdök, és félek, és szorongok, és mikor lesz oltás, gyógyszer, nehogy elkapjam, jaj a gyerek. Tehát, hogy rengeteg minden volt, ami így fejünk fölött zajlott, és nem tudtuk, hogy mit kell vele kezdeni. Nem tudtuk, hogy ezt így hogy, meddig. És végre volt valami, a kovász, a kenyér, a kalács, a pogácsa, ami befolyásolható volt, és ami formázható volt, ami alakítható volt. Emiatt is szerintem, persze az idő is kedvezett, hogy több időnk volt, tehát ez egy hosszú folyamat, úgyhogy ez is egy tök praktikus része, hogy most volt fél napunk kovászt letedgetni, de mindenképpen ez a kontroll szerintem ez is egy fontos, és benne volt ebben a különleges ilyen 10 millió pék országa lettünk jelen. Sőt, az egész világ szerintem ilyen pékvilág lett jelenségben, benne volt.